Jó napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, illetve a hivatal munkatársait az év remélhetőleg utolsó pénzügyi bizottsági ülésén. Talán a minden önkormányzat legnehezebb döntése előtt állunk, a legnemesebb feladat, biztosítsunk pénzt a feladataink elvégzésére. Kérném azokat a tagokat, akik még nincsenek bejelentkezve, hogy tegyék ezt meg. A határozott képesség biztosítva van. Elsőként kérdezném a bizottság tagjait, hogy van-e bármilyen megjegyzésük, javaslatuk, kérdésük a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nem kívánnak észrevételt tenni, úgy kérem, hogy szavazzunk a mai napirendünk elfogadásáról most. Köszönöm szépen, 9 igennel elfogadtuk a mai napirendünket. Elsőként a fővárosi önkormányzat 2025 évi költségvetéséről van lehetőség eszmecserét folytatni. Megkérném az előterjesztést, hogy néhány szóban foglalja össze a költségvetés tartalmát, és hát megjön a kérdezési kedv is.
Legjobb feladat ez egy költségvetés néhány percben összefoglalni. Ugye, röviden beszélni róla, hoztam, nehéz, de hoztam meg ugye minek, hiszen akkor nincsen időkeret. De néhány szóval azért a költségvetésről, a 434 milliárdos kiadási főösszeg és nyilván ehhez hasonló bevételi főösszeggel terveztük meg a 2025. évi költségvetést. Abból a szempontból van egy egyértelmű utálágazódás ebben a tekintetben, hogy akkor most elfogadjuk-e azt a keretet, amit a városvezetés kínál, és szerintünk csak ezen a módon lehet költségvetést tervezni jelenlegi bevételi összegek mellett. Ez az út pedig arra vonatkozik, hogy a nettó finanszírozási pozíciót az alkotmánybírósági határozatból, illetve a törvényszék végzéséből levezetve, tehát nem lépi túl a főváros a nettó finanszírozási pozíciót, és ehhez mérten tervezi meg a szolidaritás hozzájárulásnak az összegét. Ugye ez a költségvetési törvény logikájából levezetve, ezt mondhatják azt, hogy 51 milliárd forinttal kevesebbet fizetünk be a központi költségvetésnek. Nekünk az az állításunk, hogy az 51 milliárd forint azokra a közszolgáltatásokra megy el, működésre, hozzáteszem. Tehát nem is az, hogy most itt fejlesztési vágyainkat tudjuk megvalósítani, hanem a működési minimumokat tudjuk biztosítani, amellyel ez a fővárosi önkormányzat közszolgáltatás szempontjából úgy néz ki, ahogy most. Az 51 milliárd forint az azt jelenteni, hogy ha ennyit kellene kivenni és inkább odaadni az államnak, akkor ennyi pénzt költünk saját forrásainkból az összes idős otthonra, az összes hajléktalan ellátóra, az összes temetőnkre, az összes kulturális intézményünkre, az összes színházunkra. Ha ezt a pénzt kivesszük a rendszerből, akkor tulajdonképpen csak az maradna, ami a közösségi közlekedés vagy ahhoz kapcsolódik. Maradna nekünk egy BKK finanszírozásunk, maradna nekünk egy BKK rendészetünk, maradna nekünk onnantól kezdve egy közútunk, hogy akkor ha a kátyus a busz előtt az út, akkor ki lehessen javítani, és marad egy közvilágításunk, mert egyébként ha nincsen közvilágítás, akkor éjszaka a hidakon nem lehet autóval közlekedni, így akkor tömegközlekedve sem. Nyilván ezt az utat nem akarjuk választani, mert szerintünk nem erre van egy 21. századi európai város, nagyvárosnak az útja, ezért ezt az utat kínáljuk fel a közgyűlés számára. Nyilván a költségvetésen belül a képviselők tudnak módosítókkal mozogni, erre ma 4 óráig van lehetőségük, ugye nem ez a főbizottság, de azért azt gondolom itt is fontos felhívni erre a figyelmet, hogy holnap még a külön tulajdonosi bizottság ügyes reggel 8-kor megtalálja a módosítókat, és reményünk szerint szavazásra kerül sor a költségvetésről holnapi nap során. Bevételi oldal. Azt látom azt az izgalmat, ami az iparűzési adó tervezése fejtett ki néhány kerület esetében. Higgyék el, jó pár éve csinál, csinálom én is, és a kollégáim meg jóval több ideje csinálják az iparűzési adótervezést. És nem azért mondom, hogy mindig csak nekünk lehet igazunk, de eddig csak nekünk volt igazunk. Akkor is, amikor 2 évvel ezelőtt sokkal magasabb iparűzési adóval bevételen terveztünk, mint amit a kerületek gondoltak, 100 számra jöttek a kerületi előterjesztések arra vonatkozóan, hogy hát ez minden felelősség a fővárosé, úgyse jön be ebből ennyi pénz, bejött ennyi forrás. Mi 2025-en nem látjuk azt, hogy iparűzési adóban tulajdonképpen a nominál nullával többen lehetne érdemben számolni. Azért nem látjuk, mert a 2025-ös iparűzési adót a 2024. évi gazdasági teljesítmény alapján kell számolni. És nem egyenes arányosságban a GDP, vagy az infláció, vagy a termelői árak változásával, vagy akár az áfa bevételekkel, hanem ezeknek a mixéből keletkezik az iparűzési adó alapjának a növekedése, vagy helybejárása, vagy csökkenése. Arra szíves szívenyéket felhívom, hogy ne csak az áfának azt a bevételi sorát nézzék, hogy teljes mértékben hogy alakult az áfa alakulása 2024-ben, hanem nézzenek bele a mélységébe, és nyilván szakbizottságként ezt megteszik, hogy csak a bevételi sort nézzék meg az áfánál, ne csak a visszautalási változásokat. És ha a bevételt nézik, akkor 0,8% valójában az áfa bevétel növekedése. Ugye látjuk, hogy a gazdaság még nem mászott ki a recesszióból, tehát ebbenek a folyamányát cipelni fogják a bevallások 2025-ben, és a termelő árak tekintetében is jóval alacsonyabbak, mint amit az inflációs adatokban látunk. Tehát ezek adnak nekünk okot arra, hogy lényegében nominál helybenjárást tervezzünk az iparűzési adónál. Természetesen, hogyha ennél több jön be, akkor borzasztóan boldog lesz mindenki, ezt meg fogják kapni ugyanúgy a kerületek is, mint a főváros, de hogyha ennél egy magasabb összeget írunk be, és erre tervezünk kiadási oldalt, akkor ez a pénz, és nem jön be, akkor soha nem tudjuk utolérni magunkat ebben a tekintetben. Ugye a másik nagy tételünk a kiadás bevételi oldalon az a normatív finanszírozás. Normatív finanszírozás esetén azért azt lássák, hogy ezt nem mi határozzuk meg, hanem a központi költségvetés. Velünk együtt a kerületek és a más települési önkormányzatoknak is ő határozza meg a normatív finanszírozását. Ebben a tekintetben kötött pályán vagyunk. Tehát mind a közhatalmi bevételek, mind a közhatalmi bevételeknél, mind pedig a államháztartásból származó bevételeknél kötött pályán mozgunk, nem nekünk van rá befolyásunk. A harmadik tételünk, az egyéb bevételeink, azért ezek is viszonylag korlátozottak abból a szempontból, hogy mennyire tudunk ebben mozogni, hiszen hadd mondjak egy példát, közétkeztetés területén, ha veszünk egy tányér húslevest, akkor ennek a húslevesnek nagyságrendileg a negyedét fizetik a szülők, negyedék fizetik az állam normatívába, és a maradékot az pedig a fővárosnak a közpénzből kell beletennie. Nyilván fölmerülhetne, hogy emeljünk árakat, csak akkor azt látjuk az elmúlt évek tapasztalata alapján, abban a pillanatban, hogy árakat emeltünk, csökkent a felhasználása a közétkeztetésben, tehát a gyerekek kicsekkoltak belőle, mert a szülők azt mondták, hogy ez már nekik nem éri meg, vagy bármilyen szempontban. Mi a nyersanyagnormát például itt nem rontottuk. Ezt csak azért hozom fel példaként, hogy érezzék, hogy a közfinanszírozás, illetve pontosan a normatív finanszírozás a feladat, közfeladatok ellátásánál, az nem fedi le egyáltalán a 100%-át a kiadási oldalnak, hanem bizony itt valójában a húst és még a répának a nagy részét is a közpénzből kell beleraknunk ebbe a elképzelt húslevesünkbe. Ugyanez igaz a hajléktalan ellátásra, ugyanez igaz egyébként az idős otthoni ellátásra, és tulajdonképpen minden tételnél végigmennénk, nem beszélve a közösségi közlekedésről, ahol körülbelül ennek a egészen pontosan ugye 168 milliárd forintot adunk ebbe bele, ebből 158 milliárd forintot a főváros ad bele saját pénzéből, és 156 milliárdot és 12 milliárdot a állam központi költségvetési támogatás révén. És lehet mondani azt, hogy miért nem harcunk jobban, hogy többet fizessen a kormány, hát ezek a kísérleteink azért az szépen sorban elbuktak. Egyetlen egy nagy kísérletünk van, ami a bírósági per a szolidaritási hozzájárulás kapcsán, ami már több kört megért, és az Alkotmánybíróságon is túljutottunk ebben. Ezt kell eldönteni a holnap a közgyűlésnek, ezt a dilemmát, hogy a szolidaritási hozzájárulásban többet fizessünk, és fizessük ki az államot, de ne lássuk el a közfeladatainknak a döntő többségét, vagy esetleg mi lássuk ezeket a közfeladatokat, és vívjuk meg ezt a küzdelmünket. Úgyhogy ehhez kérem a bizottsági tagok támogatását is.
Köszönjük szépen, Porcser Áron, parancsoljon alelnök úr.
Köszönöm szépen a szót. Néhány kérdés. Köszönöm szépen az összefoglalót és a részleteket. Csak pár gyors visszakérdezés. Az egyik az iparűzési adóhoz, hogy normál esetben ilyen becsléseknél, főleg amikor egy bizonytalan jövőbeli tételről van szó, akkor belsőleg szokott készülni egy pessimista előrejelzés, egy átlagos és egy optimista. És kíváncsi vagyok, hogy a főigazgató úr előrejelzései vagy beszélései alapján ez az átlagos, vagy ez inkább egy pessimista vagy optimista beszélés. A másik pedig, hogy egyetértek az infláció meg a GDP országosan nem mutat fényes képet, viszont szerencsére Budapesten azért többnyire nem ipari termelés, hanem szolgáltatások nyújtásából keletkezik az itteni GDP, aminek azért picit rózsásabb a helyzete, csak egy kicsit, de csak kíváncsi vagyok, hogy ezt is figyelembe vették el. És az utolsó kérdésem az tényleg itt a költségvetésnek a fő témája, hogy egyetértek azzal, hogy itt a törvényességi kérdésben, hogy mivel az állam csak pénteken fog szavazni a saját költségvetéséről, és mi ezt még kvázi megelőzhetjük szerdán, hipotetikus eset, és nagyon hipotetikus, hogyha elfogadja most a főváros a költségvetést, akkor szóval gyakorlatilag már pénteken lesz egy nézeteltérés a főváros és az állam között, és ha kíváncsi vagyok, hogy jogi oldalról a főigazgató úr, vagy a főjegyző úr, hogy képzelik el az követő időszakot, ezt a nézeteltérés, az hogyan lehet orvosolni, mi az elképzelés. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Definiálja nekem a nézeteltérést, mert nem pontosan értem a kérdést.
Hogyha az országos költségvetés elfogadásra kerül, amiben van egy 89 milliárdos bevétel a fővárostól szolidaritási adó néven cserében, mi elfogadtunk egy költségvetést, ami ezzel jelentősen alacsonyabb, akkor ott lesz egy jogi nézeteltérés és ellentmondás. Köszönöm. És akkor ennek az orvoslására lennék kíváncsi, hogy mi a terv, hogy ezt hogyan lehet felülmúlni.
Most zavarba vagyok, mert egy olyan költségvetési módosítóról beszél, amit én nem láttam. Az országos költségvetésben olyan nincsen, hogy 89 milliárd szolidaritási hozzájárulás, egyébként nem adó, mert az kivetésen és bevalláson alapul, ez hozzájárulás maximum. Tehát 89 milliárdos bevétel nem szerepel a központi költségvetésben. Van benne egy képletezés, és van benne egy felhatalmazás, hogy az államháztartásért felelős miniszter rendeletben meghatározza a szolidaritási hozzájárulás összegét. Mi ebből gondoljuk azt, hogyha nem veszi figyelembe az alkotmánybírósági határozat, illetve a törvényszéki végzésnek a szellemiségét, akkor ebben az esetben a képlet alapján 89 milliárdot fog beírni. De ezt csak vélelmezhetjük, de ketten, én legalábbis csak vélelmezem, az a tudás, ami önnél van, az nyilván nem lett meg nálam ebben a tekintetben. Tehát azért mondom, hogy a központi költségvetésben nem fog ilyen sort találni, hogy Budapest szolidaritási hozzájárulást ekkora összeg. Egyébként, ha erre vonatkozó rendelet jön neki, akkor nyilvánvalóan ezt is meg fogjuk támadni a bíróság előtt, hiszen megint nem veszik figyelembe az ügyfeli jogainkat, hogyha ezt az eljárást így folytatják le, és nyilván azért abban egyetértünk, hogy ha már vannak törvények, akkor azokat érdemes betartani a kormánynak is, ilyen például az államháztartásért felelős törvény. Tehát ebben én a nézeteltérést ezt nem látom. Mi ezt a jogi csatánkat most már lassan másfél éve vívjuk ebbe a dologba. Higgyék el, amikor elkezdtük, akkor mindenki, sokan levezették, hogy esélyünk sincsen, hogy egyáltalán a pert befogadja a bíróság, ehhez képest egészen sokáig talpon maradtunk ebben a történetben. Én körülbelül a tervezési időszakot, amikor elkezdtük, akkor azt beszéltük a kollégákkal, és ez egy szakmai konszenzus volt közöttük, hogy 0,5% közötti iparűzési adóval számolhatunk. Két dolog jött be, ami alapvetően befolyásolt minket innentől kezdve, a recesszió, Tehát ez, én értem, hogy azt véljük, hogy Budapesten jobb a helyzet, de nem tudjuk. Hiszen nincsen még GDP adat, regionális GDP adat, ezért ez jóval később jön majd ki. A másik azért az, hogy ez az ipari termelés ne lenne befolyásolva az iparűzési adónkra, az nem állja meg a helyét szakmailag, ez az állítás alapvetően fontos szempontot játszik. És azért arra is felhívom a figyelmét, hogy amikor az ÁFA bevételt mondom, akkor ennek a kiskereskedelemnek is vonatása, és hogy megnézi a kiskereskedelmi volumen adatokat, azok sem rózsásak, hiszen pont erről panaszkodik a kormány, hogy megtakarítanak, vagy nem tudják, mi történik a béremelkedéssel, de nem jelenik meg a gazdaságban. Úgyhogy amikor ezek az adatok bejöttek, akkor elkezdtük visszafelé vinni egy nulla kötője esetleg másfél százalékos sávba a történetet, és most miután azt látjuk, mert persze van még pár nap ebből az évből, hogy valahol 99%-on teljesül az idei tervszám, ezért az, hogy a jövő évre azt a számot írjuk, ami az idei tervszám volt, ez valójában akkor ez 1%-os növekedést jelentene, de az, hogy pontosan mennyi lesz az idei iparűzési adó, egészen pontosan, azt valójában pár nap múlva látjuk, de nagyon nagy mozgás nem lesz, tehát ha én 99%-ot mondok, akkor az 98,5 és 99,3 között fog teljesülni a legvégén. Hiszen most már igazából a nagy adózók azok befizettek. Úgyhogy én nem osztom azt a optimizmusát, ami a budapesti gazdaságra vonatkozik az országos gazdasági adatokkal szemben. Azért nem osztom, mert hogy én ezt nem tudom ebben a szempontból adatalapon alátámasztani, hiszen ilyen statisztikai adataink jelenleg területi alapon nincsenek. Nekünk az ÁFA bevételi adataink azok ebben a szempontból nagyon aggasztóak. Egyébként itt szeretném elmondani, és ezeket van a kezdeném, hogy én nagyon szépen köszönöm az összes frakciónak, hiszen négy frakció igénybe vette azt a szakértői konzultációt, amit biztosítottunk a képviselőcsoportoknak. Van, aki több alkalommal is élt ezzel a lehetőséggel, valaki kért plusz számokat, adatokat, ezeket a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk kiszolgálni ezeket a kérésekkel, de az mindenképpen örömteli volt, hogy volt érdeklődés a képviselőcsoportok részéről, és részt vettek ezeken a konzultációkon.
Újra alelnök úr, parancsoljon.
Köszönöm. Megpróbálok lényegre törő lenni, nem akarom én se sokáig húzni az időt. Az egyik az, hogy nem, nekem se kifejezetten optimista a jövőképen Budapesttel kapcsolatosan, csak az a tézisem, hogy szerintem jobb lesz egy kicsivel, mint az országos átlag. Szerintem ez szakmailag is megállja a helyét. A másik pedig, hogy ami az iparűzési adót illeti, egyetértek, persze ez egy becslés, azért is kérdeztem rá konkrétan, hogy inkább ez egy optimista, pessimista vagy átlagos. Hogyha azt mondja, hogy átlagos, én elfogadom, én nem tettem vagy próbálok nem állításokat tenni, inkább próbálom megérteni a gondolkodás mögötte. Feltűnt az is, hogy még 23-ban minimális eltérés volt a becsült és a valós iparűzési adó között, azért 22-ben még nem volt, 23-ban már néhány százalékos elcsúszás van, hogy a terv az jelentősen alacsonyabb volt, mint a valós, de lehet, hogy arckifejezések alapján akkor nem. Akkor visszatérve az utolsó kérdésemre, akkor a szolidaritási hozzájárulás is teljesen jogos, igen. Ott a kérdésem inkább az, hogy egyetértek, hogy megértem főjegyző úrnak a hozzáállását, és nekem sincs semmilyen többlet információm, csak próbálok én is felkészülni minden lehetséges outcome-ra vagy következményre, hogy mondta, hogy jogi úton akkor ezt megtámadják. Gyakorlatilag, mivel a szolidaritási hozzájárulás, hogyha jól értem, egy rendszeresen havonta fizetendő tétel, így minden hónapban lenne egy újabb jogi ügy, így jelentősen bővülne majd a fővárosnak a jogi portfóliója, hogyha lehet így hívni.
Ha van ilyen szó, jogi portfólió bővülés, akkor igen. Az iparűzési adóban akkor valamit elnéztek, hogyha ebben ilyen ekkora tévedést látnak. Tehát azért 1%-os tévedés azért szerintem nem túl nagy. Tehát, hogy idén Minket egyébként az állami számvevőszék minden évben megvizsgál pont az iparűzési adó kapcsán, és tavaly is azt állapította meg, és az idei évben is ezt fogja megállapítani, hiszen már láttuk a jelentéstervezetet, ez mindjárt meg is érkezik, hogy jól terveztük meg az iparűzési adót. Higgyék el, az állami számvevőszék nem a mi költségvetési főosztályunk, tehát nem ezzel a asszertivitással vizsgálnak minket. Egyébként felhívom a figyelmüket, hogy a könyvvizsgálói jelentés megérkezett, tehát ez rendben találta a költségvetés benyújtását, ezt olvashatják a honlapon, illetve a frakcióknak is, nyugnak is átnyújtottam, más frakciók is megkapták, de föltöltésre került, mint a rövid, mint a részletesen hosszú könyvvizsgálói jelentés is ezzel kapcsolatosan. És igen, az a per taktikánk valóban, mert ezt követtük eddig is, tehát azért nem fogom kikogyogni a nyilván nagy titkokat, hogy havonta támadtuk meg, és minden alkalom ezt fogjuk tenni, mert is szerintünk, amit ebben csinál a kormányzati igazgatása, az az államháztartási törvény szellemiségével is, és az ügyféljogainkkal is ellentétes.
Hiszen, ha jól tudom, jogilag mínuszos költségvetést sem lehet elfogadni. Köszönöm szépen, több hozzászólást nem látok, esetleg, ha még bárki most jelentkezzen, amennyiben nem, szavazni fogunk az első napirendi pontunkról, a város összevont költségvetéséről. A szavazatunk annyit jelent, hogy ajánljuk a közgyűlésre, tárgyalásra. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen. 3 igen, 3 nem és 3 tartózkodással elutasítottuk a közgyűlés elé való utalást. Ez sötét fellegeket vetít előre a holnapi napra, meg ezek szerint a holnap utánira is. De most a bizottság a második napirendi pontot fogja tárgyalni, amely a 2025 évi folyószámla hitelkeret jóváhagyásáról szól. Kérdezném a bizottsági tagokat, Porsche Áron alelnök úr parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. Az előterjesztés amúgy elismerésem tényleg rendkívül pontos volt, minden adatot ott megtaláltam, amit kerestem. Egy dolog hiányzott, csak a tavalyi évhez képest az ideinél van egy bubor plusz kamatfelár növekmény, és kíváncsi vagyok, hogy mi volt az indoka, vagy adtak-e okot rá. Köszönöm szépen.
Ja, ilyenkor megkérdezzük a folyószámlavezető bankot, aki a tavalyi 0,5-hez képest 0,6-os felárat mondott. Ő azt mondja, hogy amit a főváros szempontjából azt mondja, hogy nem fog növekedni a fizetett kamat mértéke, hiszen monetáris tanács csökkentette azóta a kamatokat. Ugye ez egy alkú, tehát mi lehetett volna az a lehetőségünk, hogy nem fogadjuk el, és akkor nincs a folyószámla hitelünk. Ez a 0,5 helyett 0,6-ot azt gondoltuk, hogy ez kezelhető mértékű növekmény. Egyébként, ha megnézik, akkor a folyószámla hitel szempontjából ez a kamatfelár, ez még mindig nagyon-nagyon kedvezőnek számít.
Parancsoljon!
Köszönöm szépen. Valóban ez kimaradt az előző felszólalásomból, de egyetértek, ez egy nagyon kedvező felár, csak arra voltam kíváncsi, hogy indokolták-e azt a 0,1%-os növekményt, gazdasági helyzet, vagy jelenlegi monetáris helyzet, vagy saját likviditásuk, vagy bármi ilyesmi, de akkor egy alkú folyamatba merült fel, és akkor ez volt az egyik elem.
Köszönjük szépen! Ez a napirendi ponthoz nem látok más hozzászólási szándékot. Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy a hitelkeret jóváhagyásáról szavazzunk most. Hat igen és 3 tartózkodás mellett az előterjesztést ajánljuk a közgyűlésnek tárgyalásra. A következő napirendi pontunk az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeletünk módosításáról szól. Kiegészítést az előterjesztő nem kíván tenni, újabb kerület önállósodik ezen a téren. Kérném szépen a bizottság tagjait, hogy amennyiben nincs kérdés, szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról most. Hat igen és három tartózkodás mellett a bizottság támogatta az előterjesztést. Harmadik napi rendi pontunk az egyszemélyes és az önkormányzat egyszemélyes és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak a megválasztására vonatkozó eljárásrend. Kérdezném a bizottság tagjait, van-e javaslatuk, kérdésük, kiegészítésük? Azt gondolom, hogy ez egy alapos anyag, nem látok hozzászólást, kérem szavazzunk a javaslat elfogadásáról most. Három igen és hat tartózkodással elutasítottuk a javaslatot. Többet nem mondom, hogy alapos anyag. A következő napirendi pontunk pedig a BKM, a BKK és a BKV konszolidációjába bevont társaságok könyvvizsgálójának a megválasztásáról szól, pontosabban ennek a szerződésnek az opciós meghosszabbításáról. Kérdezném a bizottság tagjait, van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, az előterjeszt... Ja, persze. Porser alelnök úr parancsolja.
Nagyon gyorsan haladunk, gondoltam, hogy pár embernek lesz kérdése. Én is akarom fenntartani, csak feltűnt itt a kiválasztásnál is egy picit részletesen megnézve, hogy ki az egyik könyvvizsgáló nem rendelkezik akkora ismerettséggel, és csak kíváncsi vagyok, hogy erről valamilyen háttérinformációt tudnak-e biztosítani. Mindjárt nézem. Tessék? Igen.
Legyen kedves.
Az ISZTA Audit ZRT.
Azt szeretném kérdezni, mi a kérdés, mert ugye itt most az opció meghosszabbításáról van szó, hogy ne legyen, vagy legyen.
Értem, hogy erről szól a kérdés, de így az, hogy kivel hosszabbítsuk meg, szerintem valami hátteret, hogy mióta dolgoznak önök, elégedettek a munkájukkal, hogy őket rájuk került a választás, és nem esetleg egy nevesebb, közismertebb cégre, ilyen jellegű. Hogyha nem szeretnének, nem csak... Értem. Csak egy általános tájékoztatásra vagyok kíváncsi.
Ez úgynevezett árverseny. Tehát azt nem lehet értékelnünk, hogy az egyik nevesebb, meg nem nevesebb, mert ott a közben már verseny van.
Köszönjük. Bármilyen más észrevétel, kérdés, hozzászólás. Nem látok ilyet, kérném, hogy akkor szavazzunk a negyedik napi rendi pontunk határozati javaslatáról most. A bizottság három igen és hat tartózkodással elutasította az opciós meghosszabbítást. De azért főigazgató úr ilyenkor a következményekről szerintem beszélhetne. De akkor ezt majd holnap a közgyűlésen. Jó. Következő napirendi pontunk a BKV likviditási hiányának áthidalásához szükséges döntés meghozatala. Kérném szépen javaslatai, kérdések, kiegészítések. Porcser alelnök úr parancsoljon.
Gyors leszek, picit sok kérdésem van, szóval bocsánat, hogyha így jön le. Egyrészt mi oldalunkra ez abszolút támogatható, tényleg egy nagyon olcsó, hatékony likviditás biztosítási forma. Inkább az a kérdésem, hogy a visszafizetési ütemezésnél feltűnt az, hogy míg a Q1-ben vannak minden hónapban folyamatos visszafizetések, a Q2-ben gyakorlatilag az utolsó hónapban történik egy nagyobb kifizetés, és csak kíváncsi vagyok, hogy mögöttes költségvetési okok erre micsodák, biztos, hogy vállalhatóan nagyobb kifizetés. Köszönöm.
Köszönöm szépen, ugye jelzem, hogy ezt az előző hónapban a közgyűlés elfogadta ezt az előterjesztést, és akkor is jelztem, hogy pont ugyanezek fognak jönni most is, és a következő hónapban is, és ezt a táblázatot látták akkor is. Tehát akkor is megkérdezték, és akkor is arra is azt a választ tudtam adni, mint amit most fogok adni, hogy igen, ezt pénzügyi szempontból így fogjuk tudni teljesíteni.
Köszönöm szépen. Kérdést és a választ is, más hozzászólást, észrevételt nem látok. Kérem a bizottság tagjait, hogy a likviditási hiány áthidalásához szükséges fizetési halasztásról szavazzunk most. A bizottság 6 igen és 3 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot. Következő döntés a közbeszerzési terv egyes számú technikai módosításáról szól. Ez a szokásos módosítás, kérdezem. Gál József képviselő úr, mi a szó, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Én nekem csak a több nyilvános vécé létrehozása a Budapest közterületein a 5. sor kapcsán lenne kérdésem, hogy ez miért kerül ki, hogy ki volt írva közbeszerzés, vagy nem volt, mi történt ott ebben az ügyben.
Főigazgató úr.
Jövő évvel írjuk ki, tehát hogy úgy nézünk a kiírással, ennyi volt az oka.
Kicsit csúszott. Kérdezném a bizottság tagjait, bármelyik másik változással kapcsolatban nem látok hozzászólási szándékot, kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről most. A bizottság 6 igennel 3 tartózkodás mellett ajánlja a közgyűlésnek a közbeszerzési terv módosítását. És az utolsó nyilvános napirendi pontunk az ellenőrzési terv 2. számú módosítása, illetve a stratégiai ellenőrzési terv 25 és 29 között. Dr. Kaltenecker Dániel, parancsoljon.
Előterjesztői kiegészítés nincs. Úgy akkor nincs előterjesztői kiegészítés.
Nincs.
Köszönöm a szót. Ha jól láttam, vagy jól értettem, akkor ugye 3 részből áll maga az előterjesztés. Nem emlékszem pontosan, de a közgyűlésen biztosan, de hogy lehet-e külön szavazást kérni az egyes határozati javaslatokról, erről a 3 részről. Ha lehet, akkor én külön szavazást kérnék a 3 részről. Szerintem az első és a 3. rész, tehát a 24. évi az inkább technikai, a 3. rész az meg egy adott dolog. Nem látom azt, és folyamatában nem tudom, hogy pontosan miért ezek kerültek kiválasztásra, mikor kerültek utoljára kiválasztásra, tehát ott igazából azt el tudom fogadni. Igazából a középső résszel, tehát a 25-29-es stratégiára vonatkozóan lenne kérdésem. Az anyag szerint a fővárosi önkormányzat kiemelt céljait, az ellenőrzési feladatokat meghatározó testületi és vezetői igényeket vették figyelembe a stratégia, tehát a 25 és 29 közötti időszakra vonatkozóan, hogy esetleg ezt meg lehetne tudni, hogy mik voltak ezek a testületi, deklarált testületi igények, elhatárolva a más vezető igényektől. Ezen az első kérdésem. A másik, a teljes anyag most nincs előttem, de a stratégiának azt hiszem a 11. oldalának a közepe hivatkozik a közbeszerzési törvény 27. paragrafus első bekezdésére, ami a megfelelő szabályzatok meglétére vonatkozik. És az utolsó a rendelkezésemre áll információk szerint itt ez kicsit féllábú, abból a szempontból, hogy nekem a határozott jogi álláspontom szerint a felelősségi rendet az elektronikus közbeszerzési rendszerhez történő hozzáférés felelősségi rendjét a szabályzatnak tartalmaznia kellene, és az utolsó rendelkezésemre álló szabályzat ezt nem tartalmazza. Általam is szerkesztett, vagy részben szerkesztett összes ilyen szabályzat részletes felelősségi rendet tartalmaz, és igazából most ugye a belső ellenőrnek a jelentését, aki szó szerint idézi, tehát nem csak hivatkozik a KVT megfelelő szakasz, hanem szó szerint idézi, tehát igazából technikailag most a belső ellenőrhöz tudom föltenni azt a kérdést, hogy álláspontja szerint megfelele az egyébként utasításban kiadott közbeszerzési szabályzat a KBT 27. paragrafus első bekezdésének, mert álláspontom szerint nem, figyelemmel arra nem tartalmazza a felelősségi rendet. Tehát ez a két kérdésem van.
Én a második kérdésre reagálnék, tartalmaz szabályt a felelősségi rendre vonatkozóan, de a egyébként főjegyző jóváhagyásához kötött ügyrendre utalja a konkrét. Tehát ugye itt arról van szó, hogy kiférhet hozzá az EKR megfelelő rendszeréhez és milyen módon, és mivel egy dedikált szervezeti egység kezeli magát ezt az EKR rendszer, tehát csak az ő feladatkörükbe tartozó műveletek történnek az EKR-ben, ezért ez az ő ügyrendjükben van szabályozva, erre konkrét szabályt tartalmaz a szabályzat. Hát én ezt nem gondolom szubdelegációnak, a főjegyző kontrollálja, mint hivatalvezető, tehát valójában a hivatal felelősségi rendjéről van szó. Erre így most konkrétan nem tudok válaszolni, milyen testületi igényekre, tehát gondolom tételes igényekre lenne kíváncsi, ezeket összegyűjtjük, és akkor írásban tudunk erre válaszolni. A kérdés.
Tehát szerintem, most igen, nálam a szó, szerintem az egy jó megközelítés, és egyetértek az előterjesztőnek azzal a megközelítésével, hogy a belső ellenőrzésnek a rendjének, tehát a stratégiai szinten, hogy milyen prioritásokat kezelne, vagy milyen területeket határozna meg stratégiai szinten, szerintem ez nagyon jó elképzelés, hogy itt nem csak a főigazgatói, vagy ilyen, bocsánat, hogy mondom, ilyen hivatali megközelítést, hanem egyfajta ilyen tulajdonosi és politikai felelősség szempontjából is megközelíti ezt, ami a politikai felelősséget ugye a közgyűlés visel, és a közgyűléstől származó inputokra is épít ezen stratégia meghatározásánál. Mindösszesen a kérdésem az annyi, hogy ez alatt mit értünk, mert azt tudom, hogy mondjuk a munkaterv kapcsán érkezett megkeresés a frakciók felé, hogy a munkatervvel összefüggésben fejtsék ki az álláspontjukat, hogy ilyen megkeresés érkezette a frakciók, a mostani frakciók, vagy esetleg a október előtt működő frakciók felé, ami a stratégiai ellenőrzési terv kialakításához kapcsolódik. De igazából a második, tehát ez volt az első kérdésem, ezt konkretizáltam még jobban, de a második kérdésem az továbbra is fönnáll, tehát nem véletlenül mondja azt, hogy az ajánlat kérőnek kell elfogadni a szabályzatot, és őszintén mondom, hogy én az összes budapesti kerületet megnéztem, és az eddigi szakmai tapasztalatom alapján sehol nem láttam, ahol ezt normatív utasításban szabályoznák, tehát én majd elképzelhetőnek tartom, hogy itt vagy ilyen formális bizottsági előterjesztést formájában egy állásfoglalás kérést kérnék a közbeszerzési hatóságtól ezzel összefüggésben. Ahol utasításban van szabályozva, az a Covid-dal összefüggő átmeneti rendelkezések alapján a testületi jogkör gyakorolva a polgármester két budapesti kerület esetében szabályozta utasításban, de ott mondom, ilyen az a veszélyhelyzeti kormányrendeletekkel összefüggésben. Én most nem kívánok ebbe az irányba teljesen elmenni, mert még egyszer mondom, majd felkészülök, és lehet, hogy egy állásfoglaláskérést kérek, de álláspontom szerint nem megfelelő, és nem nem szeretem az analóg jogértelmezést, sőt kifejezetten nem szeretem. Tehát most más kerületekre, vagy máshol, hogy máshol csinálják, akkor az nekünk is irányadó. Ezt inkább csak példaként mondom arra vonatkozóan, hogy nekem határozott jogi álláspontom az, hogy ezt a fővárosi közgyűlésnek kellene elfogadni a közbeszerzési szabályzatot, nem pedig normatív utasításban a főpolgármesternek kiadnia, ahogyan most van. Ez túl azon, hogy ilyen demokratikus legitimációs szempontból ez nagyon határozott jogi álláspontom, és azzal sem teljesen értek egyet, hogy bárki az nem hogy főjegyzői vagy főigazgatói kontroll alatt lévő szubdelegáció, vagy nem szubdelegáció, de hogy alacsonyabb szintű normában kerüljön meghatározásra, szerintem ez nem KBT-konform.
Röviden nyilván ez egy új felvetés, tehát hogy én nem gondolom, hogy ez a probléma fennállna, ha szükséges részletesebben is tudunk, tehát ez mióta a világ vagy én ismerem, itt így volt a fővárosban, és soha semmilyen kritika ezt nem érte. Ráadásul ezek, tehát az alapvető felelősségi szabályok az SMS-be benne vannak, a közgyűlési SMS-be, hogy kik a döntéshozók az önkormányzati közbeszerzésekben. Az előkészítési eljárás szabályait a hivatalt egyébként törvény alapján irányító főpolgármester adja ki utasításban. Ezt tartalmazva egyébként nyilvánosan bárki számára megismerhető módon ez az utasítás. Én ebben nem látok önmagában problémát, de nyilván erről mindig lehet beszélni.
Köszönjük szépen. Maradt-e még bárkiben az ellenőrzési tervvel kapcsolatban kételj? Amennyiben nem, úgy a Kartanekker Dániel bizottsági tag kérésének megfelelően külön szavazunk a határozati javaslatokról. Elsőként kérném, hogy az egyes számú határozati javaslat, amely a 2024 évi éves ellenőrzési terv második számú módosítását tartalmazza, szavazzunk most. A bizottság 6 igen és 4 tartózkodás mellett támogatta a második határozati javaslat, a stratégiai ellenőrzési tervről szól, 25 és 29 közötti évekről szólna ez a terv. Kérném, hogy szavazzunk erről most. Három igen és 7 tartózkodás mellett elutasítottuk. Ugye ezekre lehet módosítót beadni, tehát hogyha ön szeretné, hogyha nem tudom, a BKK-t, meg a BGH-t, meg nem tudom, hogy kiket ellenőrizzünk, akkor ezt megtehette volna egy módosítóval. De a harmadik határozati javaslatról szavazunk, amely költségvetési szervek, társaságok ellenőrzési tervét tartalmazza. Kérem, hogy szavazzunk most. A bizottság 6 igennel, 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. Elérkeztünk a nyílt napirendünk végéhez, most pedig zárt ülésen tárgyalandó napirendi